Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó megerősítette a püspök készenteléséhez választott korábbi címerét, valamint jelmondatát. Az ő benne az egyben egyek jelmondat szavai Szent Ágoston egyik prédikációjában találhatók, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta: bár mi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk, röviden ő benne, az egyben egyek. A címer egy átlósan kétmezőre osztott pajzsot ábrázol, a felsőben kék alapon egy fehér lidium látható, az alsó világos alapon a Szent Ágoston rendre emlékeztető jelképként egy zárt könyvet mutat, amelyen egy nyillal átszúrt szív van. A kép Szent Ágoston megtérésének élményét idézi, amelyet ő a következő szavakkal magyarázott: szívemet megsebezted az igéddel. A lilium a tisztaság és az ártatlanság szimbóluma, és hagyományosan Szűz Máriához társítják. 14. Leó pápa a bíborosoknak adott audienciáján megerősítette, hogy 13. Leó szociális doktrináját tartotta szem előtt egyházfői nevének kiválasztásakor, mivel szerinte a mesterséges intelligencia fejlődése egy újabb ipari forradalom. Robert Francis Prevost elmondta: több oka is van annak, hogy ezt a nevet választotta, de elsősorban tehát 13. Leó pápa az új dolgok Rerum Novarum kezdetű, történelmi jelentőségű enciklikája motiválta a döntését. Az ugyanis az első nagy ipari forradalom kontextusában tárgyalta a szociális kérdéskört. 14. Leó pápa első magánlátogatása a Genazzánóban található Mária jó tanács anyja kegyhelyre vezetett. Az autóból üdvözölte az utak mentén összegyűlt embereket. A Szent Ágoston rend által működtetett kegyhely egy ősi szűzanyag egy képet őriz, amely kedves a rendnek és 13. Leó emlékének. Kiutasított Magyarország 2 diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet, mert a kormány nem tűri a folyamatos lejárató akciókat, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Válaszként Kijev arról döntött, 2 magyar diplomatának 48 órán belül el kell hagyni a Ukrajnát. Előzőleg Szijjártó Péter a közösségi oldalán arra a hírre reagált, amely szerint Kijev 2 ellenséges magyar kémet leplezett le és vett őrizetbe Kárpátalján. A tárcavezető szerint Ukrajna magyar ellenes propagandát indított, mert Magyarország békét akar. Titkosszolgálati források az Indexnek megerősítették a Telex azon információját, hogy egy tokai radar több Magyarország légterébe belépett drónt észlelt, és azok közül egyet a Magyar Honvédség le is lőtt. Az eszközök Ukrajnából érkezhettek. Az Index cikke szerint a két ország titkosszolgálatai hónapok óta játszmáznak egymással. Pénteken a terrorelhárítási központ emberei Budapest belvárosában elfogtak egy ukrán állampolgárt, akivel szemben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kémtevékenység miatt beutazási és tartózkodási tilalmat rendelt el, jelent meg a kormány Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a középkorú férfit a hatóság a helyzet tisztázását követően még az éjszaka folyamán kitoloncolta Magyarország területéről, tekintettel arra, hogy tevékenysége nagy mértékben veszélyeztette hazánk szuverenitását. Ukrajna és több európai hatalom felszólította Oroszországot, hogy május 12-től csatlakozzon egy feltétel nélküli 30 napos tűzszünethez. Az Európai Unió hivatalosan is támogatja az Egyesült Államok felhívását egy legalább 30 napos teljes tűzszünet bevezetésére Ukrajnában, amely az első lépés lehet a békés tárgyalások felé. Az ukrán elnök közölte, hogy az ultimátumot Donald Trump amerikai elnök is támogatja, írta meg a BBC. Volodymyr Zelenszky kijelentette, amennyiben Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasítja a fegyvernyugvást, az újabb szankciók bevezetését vonná maga után, amelyek az energetikai és pénzügyi szektort céloznák. A kezdeményezést azt követően jelentették be, hogy Zelenszky Kijevben tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel, Friedrich Merz német kancellárral, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Donald Tusk lengyel kormányfővel. A Kreml szóvivője viszont elutasította a javaslatot. Dmitrij Peszkov az orosz állami televízióban kijelentette, Moszkvát nem lehet megfélemlíteni, és már hozzászokott a büntető intézkedésekhez. 4 napig tartó fegyveres összecsapások után India és Pakisztán tűzszünetben állapodott meg, jelentette be Donald Trump a Truth Social nevű platformon, és vette észre a Telex. Az amerikai elnök posztjában úgy fogalmazott: teljes és azonnali tűzszünetben egyeztek meg a felek. Hozzátette, hosszú éjszaka volt, és szerinte mindkét ország részéről kellett hozzá a józan ész és az intelligencia. A pakisztáni külügyminiszter szintén megerősítette a megállapodás hírét. Végül az időjárásról. Frontális felhőzet vonul át az országon északkeletről dél-délnyugat felé haladva, mögötte észak felől gyorsan csökken majd a felhőzet, legtovább délnyugaton marad felhős az ég. A Dunától keletre elszórtan, a Dunántúlon csak helyenként várható eső, zápor. Az északkeleti északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ugye adsz majd, mikor kérni kell? Ugye kérsz majd, mikor neked kell? Ugye vállalod, ha varázsolni kell, aztán elhúzol majd macska léptekkel. Ugye adsz majd, mikor inni kell, s ugye fogsz majd, mikor esni kell. Ugye írsz majd nekem szép kicsi verseket, mind arról szól, hogy milyen jó nekem. S ugye eljössz, mikor vágyom rád, nem lesz rajtad csak a nagy kabát. Aztán nálam hagyod a szerelmed illatát, majd jelentkezem, ha újra vágyom rád. És majd nézlek, ahogy mellém ülsz, aztán mégis újra összegyűrsz. Ugye szép lesz a fényképen veled, majd találsz nekem egy frekventált helyet a Baladon. Ugye úgy lesz, ahogy ígérted, ha meg másképp, ugye megérted. És ha elvennék a maradék jó kedvem, majd ott termesz, és visszalopod nekem. Ugye sírsz majd, mikor elmegyek, pedig látod, hogy csak viccel. Ugye rám hajolsz, ha vigasztalni kell, és elszáguldunk 190-nel.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek! Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológussal beszélgetek, beszélgetésünk témája pedig Változtasd meg az életed. Apropóját az adja találkozásunknak, hogy a közelmúltban egy ilyen című előadást tartott ön a mentakörön belül. Először is, mit tudhatunk a mentakörről?
A mentakör egy olyan kezdeményezés, aminek az a célja, hogy tegyük jobbá az életünket. Ez egy ilyen nagyon egyszerű cél, de azt hiszem, hogy szinte minden ember számára fontos, hogy az életének a minősége, a közérzete jobbá váljon, vagy akinek éppen aktuálisan jó, az meg tudja ezt őrizni. És amikor az emberek erről gondolkodnak, hogy hogyan is tehetnék jobbá az életüket, akkor rendszerint arra gondolnak, hogy az anyagi körülményeiken kellene változtatni, például, hogyha egy öttalálatosuk lenne a lottón, akkor az biztos sokat segítene, vagy magasabb pozícióba kerülnének, több fizetésük lenne, tehát az anyagiakra gondolnak. A másik pedig, azt hiszem nagyon gyakori, hogy arra gondolunk, hogy a körülöttünk lévő emberek, hogyha egy kicsit megértőbbek lennének, hogyha elnézőbb lenne a főnökünk, ha szófogadóbb lenne a gyerekünk, ha segítőkészebb lenne a párunk, akkor úgy gondoljuk, hogy rögtön jobb lenne az életünk. Nos, mi néhányan a barátaimmal úgy gondoltuk, hogy a saját életünket nem csak ilyen módon tehetjük jobbá, hanem sokszor az is segít, hogyha a mentalitásunkon, a nézőpontunkon, a beállítódásunkon változtatunk. Egészen konkrétan azt tapasztaljuk, hogy sokszor az a fajta negatív beállítódás, az a fajta eleve a rosszra számítás, a rossznak a feltételezése is megkeseríti az életünket, ami valljuk be eléggé jellemző a mai világra, és talán itt Magyarországon ránk még inkább. Tudom persze, hogy erre jó okunk van, sok-sok negatív tapasztalat, ha tetszik az egész történelmünk, ami rögzítette bennünk ezt a óckodó, inkább a rosszra számító mentalitást. Mégis azt gondoljuk, vagy éppen ilyen okok miatt, hogy nagyon fontos lenne, hogyha megpróbálnánk változtatni azon, hogy a körülöttünk lévő emberekhez, egyáltalán a világhoz, és azon belül saját magunkhoz lehet másként is viszonyulni, mint ahogy aktuálisan viszonyulunk, és a mentalkör pontosan abból a célból jött létre, hogy ezt próbáljuk segíteni, erre próbáljuk meg felhívni az emberek figyelmét.
Tehát a mentalitásunkon kell változtatni, és ebben segíthet a mentakör?
Igen, igen, maga az elnevezés a menta, persze erre a nagyon kellemes növényre, gyógynövényre utal, hogy mint egy mentaszörp, egy mentateja, mi is szeretnénk ilyen frissítőek lenni, lélekfrissítőek lenni, és hát a mentalitás mellett a mentális egészség az még, ami az érdeklődésünk középpontjában áll. Tulajdonképpen öten hoztuk létre ezt a kört, Karácsonyi Csilla, Szolnoki Beáta, Homovics Dóra, Képes Norbert és én. Ők különböző területeknek a szakemberei, van közöttük tanítványom, tehát aki szociológia szakot végzett, van pedagógus, aztán szociális munkás, mediátor, tehát az élet különböző területein dolgozunk, de mégis olyan kérdésekkel foglalkozunk, olyan emberekkel találkozunk nap, mint nap, akár a munkánk során, akár a mindennapi életben, akiknél úgy tapasztaljuk, hogy ezek a gondok előjönnek. És a mentakörön belül három típusú tevékenységet próbálunk megvalósítani. Az első, hogy ilyen előadásokkal hívjuk föl az emberek figyelmét egy-egy kérdésre. Az első előadásnak az volt a címe, hogy gond, ok. Miért találjuk úgy, hogy az élet túl nehéz? Aztán volt szó a szeretetnek a fontosságáról, szeretném, hogyha szeretnének, de vajon miért? Illetve ez a Változtasd meg az életet című előadás, amit több helyszínen, könyvtárakban, Erzsébetfürdőben, itt Miskolcon, és hát ahová hívnak bennünket, ott szívesen előadjuk. És alakulnak a mentaklubok, amelyek már kifejezetten egy-egy témára szerveződnek, és nem előadások, hanem tematikus beszélgetések. Működik egy szülőklubunk, ahol a gyermek-szülő kapcsolatról esik leginkább szó, létrejött az egészségklubunk, tehát vannak ilyen típusú kis csoportos tevékenységek, és aztán egyéni szolgáltatásokat is kínálunk, létrehoztunk egy úgynevezett programot, egy ilyen egyéni szolgáltatásra épülő programot, amit összevontan úgy hívunk, hogy lelki szépségszalon. Azt gondoljuk ugyanis, hogy miközben az emberek a testi szépségükkel, a testi egészségükkel sokat törődnek, divattá vált a fitness szalonokba járás, a testmozgás, sokan járnak, szinte mindenki fodrászhoz, a nők általában kozmetikushoz, és ki tudja hányféle módja van annak, a ruhák vásárlása, tárgyak beszerzése, amivel próbálunk testileg vonzóbbá válni, mert hogy azt reméljük, hogy ettől szeretetre méltóbbakká válunk. Mi egy kicsit arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ahhoz, hogy a többi ember jobban szeressen bennünket, és mi magunk jobban el tudjuk fogadni önmagunkat, ahhoz a lelki szépségünkkel legalább annyit, sőt szerintem többet kellene foglalkozni, mint a testi szépségünkkel, külsőnkkel. Ezért gondoltuk, hogy egy ilyen lelki szépségszalonra talán szinte mindenkinek szüksége lenne, ahol a lelki ráncainkat simíthatjuk ki, ahol ahhoz kapunk segítséget, hogy azok a megfáradt, esetleg nem annyira vonzó lelki sajátosságok szépüljenek, amelyek ránk rakódtak. És akkor ennek a lelki szépségszalonnak a keretében indított el Komovics Dóra a Királylány képzőt, ami nem a külsőségekre, hanem megint csak itt a lelki szépségre koncentrál. Karácsonyi Csilla szülőneveldét hirdet, ami arra irányul, hogy a szülőket arra készítse föl, hogy hogyan nevelhetnek boldog felnőtteket, hogy a gyerekeik majd valamikor boldog felnőttek legyenek. Aztán Szolnoki Beáta egy párkapcsolat tartósító módszereket és praktikákat tartalmazó szolgáltatással várja az érdeklődőket. Képes Norbert, ő magyarról magyarra tolmácsol azért, hogy jobban megértsük egymást, tehát egyfajta ilyen mediációs tevékenységet kínál, mert hogy sokszor az emberek nem is abból kerekítenek konfliktust, hogy annyira ellentétes lenne az érdekük, hanem félreértik egymás szavait, félreértjük egymás szavait, és ilyenkor jól jön egy harmadik, aki segít tolmácsolni, hiába magyarul beszélünk, így is félreérthetjük egymást. Én pedig ilyen életreceptekkel várom azokat, akik változtatni szeretnének az életükön, vagy netán olyan helyzetbe kerültek, hogy kénytelenek változtatni az életen. Sajnos nagyon sok ember kerül olyan helyzetbe, amikor nem ő dönt úgy, hogy na most akkor változtatok az életemen, hanem elveszíti a munkahelyét, meghal egy számára fontos személy, megszűnik egy olyan párkapcsolat, ami neki még sokat jelentett. Tehát olyan változások történhetnek az életünkben, amelyek arra kényszerítenek, hogy újra gondoljuk, hogy hogyan is éltünk, milyen életrecepteket használtunk eddig, és általam kínált szépségszalonbeli szolgáltatás, hogy ne mondjam terápia, abban próbál segíteni, hogy együtt rájöjjünk, hogy mi az, amin lehet változtatni, milyen új megközelítési módokkal, ha tetszik életreceptekkel, tudjuk elviselhetővé tenni az ilyen válságokat, tragédiákat az életünkben.
Ezekkel a lehetőségekkel hogyan élhetnek és hol élhetnek az érdeklődők? Mit Miskolcon és környékére fókuszál elsősorban a Menta kör és a Menta klubok?
Igen, egyelőre itt Miskolcon működik a klub is, a klubjaink is, illetve ez a szolgáltatás is a Miskolci Erzsébet fürdőben, ami most ilyen egészségcentrumként működik, ott vehetők igénybe a szolgáltatásaink, de természetesen szívesen megyünk más helyre is, több településen szerveződőben vannak klubok, illetve érdekes módon Budapestről érkezett már néhány megkeresés, hogy ott is igényelnének ilyen fajta szolgáltatásokat. Nos, tehát ez az élet megváltoztatása, lehetősége, problémaköre így a mentakörben vetődött föl, de hát ettől azt hiszem, hogy sokkal szélesebb kérdéskör ez.
vagyom én nem engedem, hogy kedvemet elrontsák. Nem hagyom én nem engedem, hogy sírjon a boldogság. Azt rebegik, hogy sűrűsödik, a felleg az égen fenn. Nem hagyom én, hogy elszomorítson engem. Nem hagyom én nem engedem, hogy majd csak a rosszat lásd. Bármi se ki, a józan esély, a hozhat a holnap más. Nem hagyom én, és nem engedem, hogy bízni se próbálj már. Hosszú az út, és annyi vidámság vár. Élvezd az életet, élvezd az életet, élvezd az életet, úgyis elszáll. Nem hagyom én nem engedem, hogy győzzön a bosszantás. Gond közepén nem túl sokat ér a kis hitű sóhajtás. Kis kavicsok is kellenek ott, hol épül a boldogság. Nem hagyom én, hogy pont te ne hallgass rám. Élvezd az életet, élvezd az életet, élvezd az életet, úgyis elszáll. Én nem engedem, hogy győzön a bosszantás. Gond közepén nem túl sokat ér a kis hitű sóhajtás. Kis kavicsok is kellenek ott, hol épül a boldogság. Nem hagyom én, hogy pont te ne hallgass rám. Nem hagyom azt, hogy sírjon a boldogság.
Változtasd meg az életed. Amikor elolvastam ezt a címet, bennem egyből felkeltette az érdeklődést, és szerintem így vannak ezzel, kedves hallgatóink is. Honnan vette ezt a címet? Mit takar ez a cím? És milyen fontosabb gondolatokra tért ki a közelmúltban tartott előadásában?
Tehát a cím ez a Változtasd meg az életed, ez tulajdonképpen egy Rilke idézet. Rilke szerint a művészeteknek ez az alapvető feladata, hogy arra biztassanak bennünket, hogy változtassuk meg az életünket. És én azt gondolom, hogy ez tényleg egy elég fontos kihívás a mai életben, egy fontos kérdés, dilemma szerintem majdnem mindegyikünknek az életében, hogy kialakul egyfajta rutin, kialakul egyfajta megszokás, ami szerint élünk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy nem is élhetnénk másként, annyira természetesek, annyira magától értetődőek azok a sémák, azok a berögzültségek, amelyek szerint egyenként ki-ki, ahogy élünk. Csak gondoljuk végig a mindennapjainkat. Az egyik ember számára az a természetes, hogy reggel 6-kor csörög az óra, arra ébred, utána félálomban nyúl a cigarettáért, főzi a kávét, kitámolyog, és hát kell egy óra is, amíg összeszedi magát. A másik ember az kipihenten ébred, narancs dzsúszt vagy más frissen facsart gyümölcs italt iszik, és reggeli tornázik, és aztán elindulunk dolgozni. Az egyik ember zsúfolt autóbuszon utazik, a másik a saját kocsiába ül be, és akár a szomszéd utcába lévő munkahelyéig is autóval megy, mert minden övé autóval megy, vagy van, aki kerékpárra pattan, esetleg gyalog indul el, vagy amiket eszünk, szinte automatizmus, hogy egy hétvégi vasárnapi ebédhez mit veszünk, az egyik helyen mindig húsleves és rántott hús, és a hagyományos magyar konyha szerint a másik helyen esetleg vegetáriánus ételeket készítenek, a harmadik helyen meg rendelnek egy pizzát, vagy hotdogot, vagy ki tudja miféle ételeket, de a lényeg az, hogy amiben élünk, az szinte rutinszerűen megy tovább, és nem nagyon gondolkodunk el, hogy nem lehetne másként. Csak akkor gondolkodunk el, amikor valami megállít bennünket. Ha mondjuk egy súlyos betegségnek a diagnózisát közlik velünk, akkor elgondolkodunk, hogy jól éltünk így, helyes volt ez, hogy nem kellett volna tényleg többet aludni és kevesebbet rohanni, hogy kevesebb kávét inni, kevesebbet cigarettázni, vagy kinek mi az a saját életére jellemző rutin, amit így megszakít egy-egy ilyen általában negatív esemény. Most én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne várjuk meg, amíg ilyen külső kényszerek késztetnek gondolkodásra bennünket, hogy esetleg nem élhetnénk-e másként, hanem nagyon fontos, hogy időnként ettől függetlenül is végig gondoljuk az életünket. Most nem egyszerűen az ilyen káros szokások elhagyása miatt, hanem azért, hogy nehogy véletlenül belesüppedjünk egy olyan a napi kihívásoknak megfelelni akaró, örök lótó, futó, tevő, vevő, igyekvő, törekvő életformába, ami olyan sok emberre jellemző, az a fajta pörgés, aminek esetleg nem is tudjuk az igazi értelmét. Tehát, hogy ebből fontos szerintem, hogy időnként egy kicsit kilépjünk, és végig gondoljuk a saját életünket, hogy vajon nem élhetnénk másként is? Hogy vannak más lehetőségek? Hogy egyáltalán biztos, hogy az a jó, ahogy élünk, és én azt hiszem, hogy ebben a mai világban, a fogyasztói tömegtársadalomban már az is egy nagy dolog, hogyha az emberek képesek odáig eljutni, hogy ezen eltöprengenek, hiszen az a reklámok, kereskedelmi médiumok által uralt világ, ami állandóan a fogyasztásra, az anyagi javak megszerzésére, habsolására késztet és kényszerít bennünket, plusz azok a minták is, amik akár közvetlenül körülöttünk vannak, azok is abba, mint egy kényszerítik bele az embert, hogy így és csak így lehet élni. És ezért nagyon fontos, hogy esetleg egy-egy művészeti alkotás keltette katarzis, vagy akár reményeim szerint egy-egy ilyen előadás kapcsán az emberek elgondolkodjanak a saját életükön, hogy mit miért csinálnak, és mi az, amin változtatni lenne érdemes. Amin én aggódok, amit én fenyegetőnek találok, hogy esetleg nagyon sok ember úgy éri végig az életét, hogy mindig ezekhez a külső manipulációkhoz alkalmazkodik, és közben elfelejti megélni a saját valódi életét. Végig sem gondolja, hogy ő mire hivatott, hogy mi lenne a dolga a világban, hogy mi lenne az, amitől az ő élete több lenne, mint egyfajta biológiai létezés, egyfajta vegetáció, egyfajta anyagi létfeltételek megteremtése, sárga csekkek befizetése, és más hasonló mindennapi célokért való küzdelem. Tudom, hogy nagyon sok embernek ez tényleg annyira nehéz probléma, hogy ez egy egész életet igényel, de tudom, hogy nagyon sok ember meg messze túl van azon az anyagi szinten, hogy kényszer számára ez a csak az anyagiakkal való foglalkozás, és mégis nagyon sokan ezen a szinten rekednek meg, és azt gondolom, hogy még akik nehéz anyagi körülmények között élnek, azoknak is mindig, minden helyzetben van lehetőségük arra, hogy egy kicsit mássá, jobbá, emelkedettebbé tegyék az életüket.
véletlenül, húznak le délre, hogy szemtelenül. Na jól van, elengedem magam, hogy a tiszta tisztára mossa agyam. S ha ketten leszünk ott lenn a parton, az egyetemet majd elég tartom. Hogy színezd újra, színezd újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevorulna. Ne menekülj, csak színezd újra, színezd újra, színezd újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevorulna. Ne menekülj, csak színezd újra. Téged sem hagy már hidegen, az a maslakónak hit idegen, aki tőled lehet az íti, ha az ötödik pohár megszépíti. Tudom, csak mára kellettem, nyugi, a számod eltettem. Amikor sátrat vertél, de ha még egyszer sápat lennél. Színes újra, színes újra, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna. Ne menekülj, csak színezd újra, színezd újra, színezd újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna. Ne menekülj, csak színezd újra, színezd újra, színezd újra, színezd újra.
Szerintem sokakban felkeltjük az érdeklődést, hogy változtassuk meg az életünket, na de hogyan? Hívő emberek hallgatják elsősorban beszélgetésünket, és mindketten hívő emberek vagyunk. Milyen receptet tudnánk ezzel kapcsolatosan adni hallgatóink számára? A hívő ember hogyan változtathatja meg az életét? Természetesen jó irányba.
Így van. A hívő emberek számára van egy nagyon nagy kapaszkodó, egy nagyon nagy erőforrás, hiszen a keresztény vallás tanítása szerint mindannyian alkalmasak vagyunk az életünk jobbátételére, annak a magasabb rendű, ha tetszik, örök életnek a már földi, evilági elkezdésére, amire igaziból rendeltetve vagyunk, és ami megadatik nekünk. Ezt az előadást egyébként Pünkösd közelében tartottam, és akkor különösen jó apropó volt számomra, hogy miről is szól Pünkösd. Hogy Pünkösdnek az egyik üzenete, azt hiszem az, hogy a Biblia tanítása szerint a megváltáshoz, a valóban hívő emberi élethez, az újjászületéshez, ahhoz kevés volt Jézus megszületése, kevés a karácsony ünnepe, sőt kevés húsvét is. Önmagában a kereszthalál, az, hogy a halálával megváltott bennünket a bűneink alól Jézus, az önmagában még nem tette meg akkor ott sem a megfelelő hatást. Ugye mindannyian emlékszünk a bibliai történetre, hogy amikor Mária és a többi asszony üresen találják Jézusnak a sírját, és mennek vissza, és elújságolják a tanítványoknak, hogy hogy hát feltámadott, hát üres a sír, akkor a tanítványok csak legyingetnek, asszony beszéd, mondják, ők sem hiszik el. Tulajdonképpen pünkösdig ott volt a bizonytalanság, hogy mi is történt valójában. Ahhoz, hogy bizonyossá váljon az emberek számára, hogy értünk áldozta fel önmagát Jézus, hogy értünk halt meg, és ezáltal bűnbocsánatot nyertünk, az akkor válik az egyes ember meggyőződésévé, hitévé, amikor megtörténik a Szentlélek kiteljesedése, amikor mindannyian részesülünk a Szentlélekből, hogyha ezt elhiszem, hogyha ez a bizonyosság megvan bennem, hogy bennem is itt van a Szentlélek, hogy amikor a tükörbe nézek, akkor nem a saját ráncaimat és őszhajszálaimat keresem és nézem, hanem azt, hogy az Isten a saját képére alkotott engem, hogy mit is jelent ez? Hogy nyilván nem azt, hogy két szemünk és egy órunk és egy szánk van, mit jelent az, hogy Isten képére teremtődtünk? Én azt remélem, hogy ez mindenek előtt azt jelenti, hogy mi is képesek vagyunk alkotni, ha nem is a világot, ha nem is mindenhatóként, de mégis az Isten képére teremtettségünk az, hogy többek vagyunk minden más élőlénynél, hogy lélekkel bírunk, hogy a Szentlélek valamilyen módon bennünk is felcsillanhat, ez azt jelenti, hogy valamire hivatottak vagyunk, valaminek a megteremtésére, valaminek a megalkotására. Ezek persze emberi mércéjű dolgok, de mégiscsak túlmutatnak ha tetszik, a biológiai létezés szintjén, mégiscsak az Istenhez való felemelkedés útján járó ember, aki elhiszi, hogy bűnbocsánatot nyert, az azt gondolom, hogy képes és kész azon munkálkodni, hogy keresse, hogy ő mit tud alkotni, hogy ő mit tud változtatni a világon, mit tud jobbá tenni, az hisz abban, hogy valamire hivatott, hogy a jó Isten, hogyha ide küldött bennünket, hogyha megtart bennünket, akkor ezzel feltehetően valamiféle célja van, hogy akkor nem tékozolhatjuk el az életünket, hogy akkor nem arra való az életidőnk, hogy plázákban ügyelegjünk, hogy reklámokban nézegessük, hogy hol mit lehet olcsóbban kapni, és rohanjunk vásárolni, és a vacsora főzési gondokon túl, akkor valami több is kell, hogy legyen az életünkben, és az életünk megváltoztatását én így értelmezem, hogy felemelkedni ezen a mai körülöttünk lévő világ által sugalt és mintegy ránk kényszeríteni akaró, elanyagiasodott életformán túl, a pénz hajszolásán túl, hogy nekünk hívő embereknek már csak a hitünk miatt is muszáj valami magasabb rendűt keresni, és olyan irányba változtatni az életünket, hogy ezt a magasabb rendű tevékenységet is beépítsük az életünkbe. Persze nekünk is kell a lakásunkat rendbe tartani, kell a családunk élelmezéséről gondoskodni, de hogy legyen érkezésünk, és nehogy csak amikor éppen már kilépünk a földi létből, akkor döbbenjünk rá, hogy elmulasztottunk valamit, tehát hogy időbe kezdjünk el azon gondolkodni, hogy hogyan és milyen irányba változtathatunk a saját életünkön úgy, hogy jobban éljünk, hogy jobban eleget tegyünk ennek a valóban emberhez méltó hivatott életnek, hogy segítsünk a többi emberen, hogy ültessünk egy fát, hogy kinek mi adatot, hogy valamilyen módon éljük meg a saját életünkben azt a lehetőséget, amit a megváltás adott. Egyébként nagyon érdekes, épp a napokban egy jogász kolléganőmmel beszélgettem a keresztény vallásnak erről a tanításáról, a bűnbocsánatról, és ő jogászként valahogy úgy fogta föl, és azon bizonytalanodott el, hogy ez a nagy bűnbocsánat, ez vajon nem azt jelenti-e, hogy akkor bárki tehet bármit, lehet bűnös, bűnözni, lehet vétkezni, hiszen hogyha eleve adott a bűnbocsánat, a kegyelem, akkor úgyis mindannyiunknak minden meg lesz bocsájtva. Én ezzel nagyon megdöbbentem, mert én ezt egészen másként értelmezem. Én úgy értelmezem, hogy a bűnbocsánat az éppen, hogy arról szól, hogy nem merülhetünk el abban a negatív énképben, hogy úgyis bűnösek vagyunk, úgyis nehéz, megváltoztathatatlan, bűnös a mi életünk, hiszen olyan biológiai szükségleteink vannak, olyan világban élünk, ami tele van ügyeskedéssel, mások átverésével, hazugságokkal, könyöklő önérdekérvényesítéssel. Tehát, ha egy bűnös világban élünk, és mi magunk is bűnösek vagyunk, akkor szerintem éppen ez ad önfelmentést, ez sugallja azt, hogy mi is determinálva vagyunk, hogy úgy éljünk, ahogy lehet, ahogy szokták mondani, ahogy mások élnek. Én azt gondolom, hogy a bűnbocsánat, vagy számomra azt jelenti, hogy azáltal, hogy megváltottunk, hogy meghalt értünk Jézus, ez azt a felelősséget rója ránk, hogy akár jók is lehetünk, akár azt az életet is választhatjuk, mert hogy nem vagyunk determinálva valamiféle bűnös, földhöz ragadt, evilági, simlisségekkel teli életre, nem erre vagyunk determinálva, hanem adott a lehetőség, adott az esély, hogy egy másfajta életet éljünk, hogy nyitva áll az út, hogy nyitott a kapu, ahogy a múlt vasárnap, én ugye református vagyok itt a Miskolci Csabai Kapui Gyülekezetben, arról szólt Gecse Attila prédikációja, hogy nyitott a kapu, hogy nyitott az út, hogy választhatjuk a jót, választhatjuk azt, hogy olyan életet élünk, ami Istennek tetsző, ami bennünket felemelő, ami egy valóban emberhez méltó alkotó élet, hogy nem muszáj azt a sok ezer más utat választani, ami szintén nyitva van, ami esetleg csábítóbb, ami pillanatnyi örömökkel jobban kecsegtet, de ott van az az út, ami a szeretetnek az útja, ami az Istenhez való út, ami az örök élet, és az én meggyőződésem szerint az evilági jobb minőségű életnek az útja, de hát miután sajnos a legtöbb ember még nem ezen az úton jár, vagy hogyha próbálkozunk is ezen az úton járni, akkor is tapasztaljuk, hogy mennyire nehéz, hogy mennyire sok a csábítás, mennyire sok az akadály, mennyire sok az önfelmentő körülmény, hogy miért nem, hogy majd holnaptól persze igen, meg majd szeretettel leszünk mások iránt, csak ma még nagyon fájt, amikor nekünk szóltak be, amikor bennünket bántottak, ma még azt visszaadjuk, ma még egy kicsit mi is belé rúgunk azokba, akik belénk rúg, és persze holnaptól majd kenyérrel dobjuk vissza, aki bennünket kővel. Ugye, hogy nekünk, hívő embereknek is nagyon nehéz ezt az utat járni. Tehát azért gondolom, hogy megújulása, az életünk megújulására, és ebben az értelemben való változtatásra szüntelenül szükség van, és hogy nagyon fontosnak tartom, hogy esetleg azoknak az embereknek, akik nem hívők, akiket nem segít a vallásuk, akiknek nincs ilyen erős kapaszkodójuk, nincs ilyen kősziklájuk, amire építhetik a saját életüket, vagy akik számára a művészeti alkotások keltette katarzis sem nyújtja, vagy nem elég gyakran nyújtja azt a felemelkedett lelkiállapotot, amikor rádöbbenünk, hogy egy a sorsunk, hogy mindannyian emberek vagyunk, hogy érdemes összefogni, hogy érdemes a másikra tekintettel lenni, és hogy nem egymás ellen, hanem együtt kell valamiféle jobb életet teremteni. Tehát akiknek a művészeti alkotások sem adják meg ezt az erőforrást, azoknak megpróbáljuk a magunk kis, apró lépéseivel a mentakör keretein belül ezt a fajta biztató üzenetet elvinni, és ebben segíteni. Hát ilyesfélékről szólt ez a fajta előadás. Thank you.
lényeges veled minden percem, örökké fiatal maradok benned, Uram, ez változhatatlan. A felhőkön áttört a napsugár szürkéből, színessé vált a világ számomra, eljött a megváltás. Teljes élet vár, teljes élet vár. Minden más lett, mert te hitben
veszem ki a szavaiból, változtathatjuk úgy is az életünket, hogy változtatunk a fontossági sorrenden. Mi számunkra a fontos, mi legyen fontosabb, és a hívő ember számára a változtatás egyértelműen úgy is megnyilvánulhat, hogy a jó Istenbe bízva és kapaszkodva kell élnünk a mindennapjainkat.
Így van, nagyon fontos, hogy milyen szemüvegen átnézzük a világot, hogy valóban azt a sötét szemüveget viseljük, ami különböző szociológiai kutatások szerint annyira jellemző a magyar emberekre, hogy mindig egy kicsit borulátóbban nézzük, hogy mindenben a rosszabbat vesszük észre, hogy bizalmatlanabbak vagyunk, hogy a depresszióra való hajlamosság nem csak mint betegség, hanem mint általános életszemlélet, hogy ez a sötét szemüveg marad rajtunk, vagy szemüveget váltunk, és persze lehet feltenni mindenféle a mai világ által kínált rózsaszínű, szivárványos, és élményeket kereső, folyton a bulit kereső, a happységet, a boldogságot, a pillanatnyi örömöket élvező szemüvegre. Nyilván mi nem ilyenre szeretnénk biztatni az embereket, hanem valamiféle olyan szemüvegváltásra, ami a hívő emberek esetében nyilván azt helyezni előtérbe, hogy megpróbáljuk Isten szemével nézni a világot és benne önmagunkat. Ugye nagyon szépnek tartom, és itt megint a vallásos hit, a filozófia és az irodalom találkozása Kunderának a Lételviselhetetlen könnyűsége című regénye, ahol itt megint a keresztény hit szerint ugye Isten tekintete, Heidegger szerint a számunkra fontos másik ember tekintete, vagy Kundera regényében a szerelmünk, a szüleink, vagy a közvetlenül velünk élő emberek tekintete az, ami nagyon nagy befolyással, hatással van a saját életünkre. Ugye József Attila ezt úgy írta nagyon szépen, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Tehát önmagunk nagyon nehezen tudunk a saját életünkre, vagy önmagunkra reálisan tekinteni. Azt, hogy milyennek látjuk magunkat, a saját életünket, azt mindig mások tekintetén keresztül szűrjük le, hogy mit sugároznak azok a tekintetek, akik ránk néznek, amik számunkra fontosak. A hívő ember mindenek előtt Istennek tetsző életet szeretne élni. Azt szeretnénk, hogy Isten számára elfogadható legyen az az élet, ahogy élünk. Akinek a szülei jelentik a meghatározó személyeket az életében, vagy gyerekkorunkban mindannyiunknak, ugye a szüleink visszajelzésére figyelünk, hogy vajon hogy néz ránk anyuka, apuka, egy-egy cselekedet, akár az egy-két éves gyerek is már ezt nagyon jól tudja venni, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi a helyes, mi a helytelen, nem is a szavakból érti meg, hanem a anyuka vagy az apuka tekintetéből, mint ahogy később iskoláskorunkban a tanáraink rosszalló vagy éppen dicsérő tekintete igazíthat el, hogy merre van a jó irány. A mai korban ugye nagyon kivesztek a példaképek, nagyon kevés az a valóban jelentős, fontos személy, akikre a gyerekek, a fiatalok, vagy akár a felnőttek is mérceként tekinthetnek, helyüket inkább a celebek, a médiasztárok vették át, és hát ez meg is látszik sok-sok ember életén, hogy hozzájuk próbálnak igazodni. Ez is egy borzasztó veszély, ezt is nagyon fontos lenne, hogy valakik ellensúlyozzák azoknak is, akik nem járnak templomba, akik nem a színházban vagy a komoly zenei hangversenyeken jutnak katarzisokhoz, hogy vajon nekik ki ad mércét, ki jelenti azt a tekintetet, ami eligazítja őket a világban, hogy mi a jó, mi a rossz. És akkor már is ott vagyunk az értékek, a normák, a életviteli receptek kérdéskörénél, hogy odáig gyakran eljutunk tudományokban, művészetekben és a mindennapi életben is, hogy igen, hát ez egy ilyen értékhiányos világ, és hogy mennyire nagy baj, hogy relativizálódtak a normák, akár a 10 parancsolat, vagy a jogi törvények sem jelentik azt az erős, korlátott határt az embereknek, amit régen jelentettek, de hogy akkor mit kínálunk helyette? És akkor itt megint ezek a fajta biztatások, kapaszkodók fontosak szerintem, hogy minél több emberhez eljutassuk pusztán ezt a gondolatot, hogy érdemes megállni, érdemes elgondolkodni, érdemes végig elemezni, hogy milyen utak állnak nyitva előttünk, hogy nincs determinálva, eleve rendelve az életünk, hanem mindig választhatunk a legkilátástalanabbnak látszó helyzetben is, különböző utak állnak nyitva előttünk, miénk a döntés felelőssége, és tudnunk kell, hogy változtathatunk az életünkön, és érdemes keresni a jó irányt, hogy abba induljunk el, és így változtassunk az életünkön.
Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és remélhetőleg ezzel a kis beszélgetéssel nekünk is sikerült egyfajta utat nyitnunk a kedves hallgatók számára, hogy hogyan változtathatnak az életükön. Önnek további munkájához és életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen én is önnek és a hallgatóknak is.
Én a világnak mit is adhatnék magamból? Igen, tudom azt előre.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra! Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugár.